Galaxis kalauz Timár Ágnessel.
Kellemes délutánt kívánok, ez itt a Galaxis kalauz 307. epizódja, a mikrofonnál Timár Ágnes. Ott hagytuk abba az előző héten asszociációs beszélgetés folyamunkat, hogy tisztáztuk az alkotmány értékét Flek Zoltán jogszociológussal. Nyelvpolitikai elemzés sorozatunk egy leágazásaként vettük górcső alá a hazánkban alkotmány hiány létező alaptörvényt, amely bizonyos értelemben jobbára hiátusokra épül. Már önmagában azzal, hogy az egykori alkotmány helyett lépett hatályba. Mármint nyilván nem azért jött létre, mert elődjét valaki elhagyta, hiszen ha az ország egy könyvtár lenne, az alkotmány gerincén egy feltűnő színű ragasztószalag jelezné, hogy nem kölcsönözhető, hanem sokkal inkább azért született meg és kapta a keresztségben az alaptörvény nevet, hogy a most már hivatalosan Magyarország nevű könyvtárban leszedhessék a korábbi kötet gerincéről a ragasztószalagot és nyugdíjazhassák. Szóval úgy tűnik, fosztóképzők által segítették a világra 15 évvel ezelőtt a mindennek az alapját jelentő jogi íratot. Úgy hagytak el belőle szavakat, mintha a spórolást rajta gyakorolták volna. Aztán valamiért mégsem alkalmazták más területeken, pedig a próbaüzem sikeres volt. Például a kezdetben a tekintély keltésére kiutalt asztalok szép sorban eltűntek alóla. Nem is tudom azóta, mi tartja. Lemondtak a köztársaság kifejezésről, mikor az ország új nevéről döntöttek, és néhány további példa mellett a nemzetit korábban kiegészítő és etnikai kisebbségek is felszívódott. Helyettük a nemzetiségek kifejezést választották, amely persze nem a korábbi kettőt hivatott pótolni. Ennek a néhány szónak az elhagyása azonban tintaspórolás szempontjából kevésbé volt jelentős, mint a tény, hogy milyen hatalmas, kiskapukkal körülvett játszóteret adott azoknak, akik annak idején létrehozták az alaptörvényt, és most úgy olvassák, használják és értelmezik, mint az egykori, sok ismeretlenes végkimenetelű, szórakoztató kalandjáték kockázat fentezi regényeket. Most már 15 éve, hogy mind jól mulatunk, vagy majdnem mind. Na de vissza az említett takarékos szóhasználathoz. A Horváth Péter Iván nyelvésszel vizsgált nyelvpolitika tárgykörébe tartozik többek között, hogy esetünkben az alaptörvény elismeri-e az etnikai kisebbségeket is. Bocsánat, az előbb már elszpoilereztem, nem. Hogy ennek milyen további nyelvi vonzatai vannak, arról egy kicsit később, mert most azt nézzük meg, hogy az egyik érintett kisebbség annak idején miért reagált úgy, ahogy.
Első megálló.
Heiszler András van itt velem, a Mazsihisz korábbi elnöke, jelenleg az Erzsébetvárosi Zsidó Örökségért Alapítvány elnöke. Jó napot kívánok!
Üdvözlöm!
Az alkotmányból alaptörvényi változtatás sok más változást is magával hozott, többek között azt, hogy az addig Magyarországon nemzeti és etnikai kisebbség megfogalmazásból már csak nemzetiség maradt. Tehát az a lehetőség állt fent, többek között ugye a magyar zsidóság számára is, hogy akkor legyen nemzetiség, de hát ugye nem az. Úgy döntöttek, hogy nem is választják ezt. A kérdés az, hogy miért volt baj azzal, hogy volt egy ilyen, hogy etnikai kisebbség?
Ha most erről előadást kéne tartani, amire én nem vagyok feljogosítva a tudásommal, de az biztos, hogy én a 19. század végén kezdeném valahol. Tehát, hogy a 19. század végén Magyarország egy sok nemzetiségű országként működött. Ugye ezt mindnyájan tudjuk, románok, szlovákok, bosnyákok, horvátok, magyarok voltak ebbe a sok nemzetiségbe benne, és ebben a sok nemzetiségű közegben rendkívül fontos volt Magyarország fejlődésében, az iparosodásban és a polgárosodásban, különösen a zsidó kisebbségnek és a német kisebbségnek az aktivitása. És ez a két kisebbség egyébként, és akkor azért most én maradok majd a zsidó kisebbségnél, tagjai választották, hogy a magyarsághoz megpróbálnak hasonulni. Most ezt lehet asszimilációnak hívni, lehet integrációnak hívni, de mindenképpen hasonulni a többségi társadalomhoz. Ez a hozzáállás, ez akkor kedvező fogadtatást kapott a többségi társadalomtól is, hiszen a modern nemzetállam megteremtését a nemzetiségeknek a beolvadásával képzelték el. és nagyon izgalmas statisztikákat olvastam ezzel kapcsolatban. Szóval ez volt a kiinduló alapja ennek az egész gondolkodásnak, és valójában 1990-ben a rendszerváltáskor, amikor egy új egyházügyi törvény is megalkotódott, újra felmerült ez a kérdés. És az akkor hegemon pozícióban lévő Mazsisz, aminek én még közel se voltam akkor az elnöke, de az volt a véleménye, hogy a Mazsisznek a közjogi megítélését azt mindenképpen a vallás alapján szeretnék, és gyakorlatilag visszanyúltak a 19. századi nézetekhez és a definíciókhoz, amikor ugye a 19. században mózesítő magyaroknak hívták a zsidókat, és ezért nem akartak soha nemzeti vagy etnikai kisebbséget alkotni, vallási kisebbségként akartak működni. Ez volt 1990-ben. Utána 2005-ben, ráadásul azt hiszem, akkor én elnök voltam, egy 2 éves elnöki ciklusom volt, akkor újból elindult egy ilyen kísérlet, hogy bejegyezzék a magyarországi zsidóságot nemzetiségként. És a 2005-ös jogszabályok azt írták elő, hogy kisebbségként lehet bejegyezni bármelyik közösséget, amelyik legalább 1000 aláírást összegyűjt egy ilyen petíción, vagy egy ilyen kezdeményezésen, és akkor egy zsidó nemzeti kisebbséget elismert volna az országgyűlés. Most ami érdekes, hogy 2005-ben ez ugyanúgy nem sikerült, mint korábban, és a körülbelül 100 000-esnek mondott magyarországi zsidóságból nem volt 1000 ember, aki ezt a kezdeményezést aláírta volna. Tehát gyakorlatilag ebből azért azt lehetett levonni, és persze a Mazsisznek a véleménye az mindig meghatározó volt, hiszen a Mazsisz a többségében neológ zsidó társadalmat is képviseli. A neológia az mindig is az integráció, az asszimiláció mellett volt, ami a nemzeti elkülönüléshez hasonló identitás jellemezte, az sokkal inkább az ortodox közösség volt. Tehát ők sokkal jobban elkülönültek a többségi társadalomtól, akkor is és a mai napig is.
De hát ez kevésbé volt ugye jellemző Magyarországon.
Igen, különösen a holokauszt után. Ugye a holokauszt után rendkívüli módon meggyengült az ortodoxia, és hát a zsidóságon belül a neológia került egészen nagy többségbe. Tehát az ortodoxia sajnos egy kicsiny és gyenge közösségként maradt meg a holokauszt, és 1956 után azért ezt is még hozzátehetjük, mert 56-ban nagyon sok vidéki közösség szinte megszűnt, mert 56-ban nagyon sok ortodox zsidó elvándorolt Magyarországról. Ma, amikor beszélgetünk, ugye ma van éppen a Nemzetközi Holokauszt Emléknapja, és hát 2 megemlékezésről jöttem most éppen, és hát Magyarországon a deportálás az vidéken valósult meg, a budapesti, a fővárosi közösségnek a deportálását az csak kitűzték időpontba, de már az akkori infrastruktúra lebombázott vasutak és a nemzetközi felháborodás miatt a budapestiek deportálása már elmaradt. Úgyhogy így Budapesten egy viszonylag nagyobb lélekszámú közösség, és ez alapvetően neológ közösség volt, maradt meg. A vidéki ortodox közösségek azok szinte megszűntek létezni.
Amely, hát mondjuk úgy, hogy életmódnak abban a rövid, de nagyon intenzív szakaszban a jellemzője az volt, mármint a társadalomnak ezt a kisebbségét nézve, hogy hát igen, ugye a bujkálás. Na most ezt csak azért hozom fel, mert ezt követi 40 olyan év, ami viszont a mondjuk úgy, hogy az ilyen mesterséges nemzetköziség mentén azt mondta, hogy itt nem számít, hogy ki zsidó, ki cigány, ki milyen nemzetiségű. Tehát valahogy ez így mindig úgy el volt így nyomva, hogy nem, a nem érdekes címszó alatt. Mondta, hogy 2005-ben nem volt 1000 ember, aki jelezte volna, vagy aláírta volna ezt a dolgot, hogy egészen 2005-ig gyűrűzhetett az, hogy hiába történt 90-ben egy rendszerváltozás, egyszerűen a zsidó közösséghez tartozó embereknek a többsége azt gondolta, hogy jobb ezt nem aláírni.
Igen, illetve jobb ezt nem aláírni, mert nem értetek egyet vele. Tehát azért ezt tegyük hozzá, hogy Magyarországon a zsidóknak a többsége, és talán még a mai napig is, bár azért tudok mondani ellenpéldát is, de talán a mai napig is meghatározó többsége úgy gondolja, hogy a magyarországi zsidóság tagjai számára az az előnyös, hogyha megmaradunk a jelenlegi közjogi státuszunkba, tehát mi egy vallási szervezet vagyunk, úgyis, mint zsidóság.
Ugye, aki Magyarországon zsidónak vallja magát, ha csak saját magában is, mert valamiért nálunk ez még mindig így zajlik, sok esetben maximum a hagyományőrzés szintjén valami megmarad, de inkább, ha megkérdezik, akkor az származási és nem vallási értelemben veszik.
Hát ha azt kérdezi, hogy miért, ugye miért hiúsultak meg ezek a kísérletek, már hogy nemzetiségként elismerjék, ennek sok oka van, hát részben a hegemóniát élvező, vagy nagyon erős pozíciót élvező mazsisz ellenállásába ütközött, részben félelem a szélső jobb oldaltól, félelem az antiszemitizmustól, és tegyük hozzá, volt egyfajta érdektelenség is, nem foglalkoztak ezzel. Ez lehet a 40 évnek is a hagyománya, tehát hogy ez egy kevésbé kiemelt kérdés volt, de nagyon, nagyon markáns vélemények alakultak ki 2005-ben, tehát a 2005-ben például a Dohány utcai rabbi, az azt mondta, hogy számára egyértelmű, hogy a nemzetbe betagozódott vallási kisebbségi út nem járható a zsidóság számára. Ő úgy gondolja, hogy a vallás az, ami mindig megtartotta a zsidóságot, ezért a diaszpórába, a szétszóratásba élő zsidó közösségeknek a valláshoz kell ragaszkodni, és az élvez prioritást. És ugyanekkor, amikor ez 2005-ről beszélek, az Egységes Magyarország Izraeliták Hitközségnek a vezető rabbija ezzel homlokegyenest ellenkező állásponton volt, ő üdvözölte, hogy a pluralizmus meg a demokrácia jegyében van egy ilyen kezdeményezés, amelyik nemzetiségi bejegyzést kér a magyarországi zsidóknak. Ő meg úgy gondolta, hogy ez a zsidó közösségnek egy legitim megnyilvánulási formája lehet. Szóval ez mindig nagyon érdekes és izgalmas kérdés volt. Abba biztos vagyok, hogy a zsidó identitás maga az egyszerre hordozza magába az etnikum és a vallásnak a jellemzőit, tehát hogy nem lehet külön csak az egyiket vagy a másikat tekinteni, és az, hogy melyik az erősebb, annak a definíciója sokszor attól függ, hogy éppen milyen társadalmi és politikai környezetben fogalmazódik meg, vagy éppen ki milyen megközelítésből próbálja azt definiálni. Két dologban biztos vagyok. Az egyik, hogy az etnikai és vagy vallási megközelítésben a kettősség folytonos jelenléte az megvan, tehát ezt nem lehet elvitatni. És ami másik, és egy picit aktuálisabb ennél, október 7-ét követően, tehát a 2023. október 7-ét követően, amikor Izraelt gyalázatos módon támadták meg, és legyilkoltak 1200 ártatlan embert, és elraboltak egy csomót, a magyarországi zsidóság tagjaiban biztos vagyok benne, hogy a nemzeti érzés az erősödött. Szóval ez nagyon, nagyon nehéz ezt a kettős identitást megfogalmazni. Tehát már, hogy vallási vagy nemzeti. Végeredményben nagyon sokszor szokták idézni a Bibliából a moabita származású Rútnak egy mondatát, az nekem valahol föl is van írva. Ő azt mondja épp az anyósának, aki amikor meghalt a Rútnak a férje, hogy hát akkor menjen vissza az ő moabita családjához, de akkor a Rút azt mondja, hogy a te istened az én istenem, és a te néped az én népem. Tehát, hogy ebben az egy mondatban benne van a valláshoz való kötődés, és benne van a nemzethez való kötődés. Tehát október 7-én a magyarországi zsidóság tagjának többségében az a gondolat fogalmazódott meg, hogy a testvéreinket, a barátainkat támadták meg. Tehát sokkal erősebbé vált ez a nemzeti érzés. Itt nem az fogalmazódott meg, hogy zsidók elleni antiszemita támadás történt, pedig nyilván annak is felfogható, de úgy fogalmazódott meg, hogy a testvéreinket megtámadták, és hogy szolidarítanunk kell az izraeli testvéreink mellett.
Felmérés nem volt nyilván, de ez volt a közhangulat, mondjuk aki a mazsihiszhez tartozik, vagy aki hagyományőrzőként a közösségnek aktív tagja.
Ja, akkor inkább azt mondom, hogy én ezt éreztem. Ezért próbáltam mondani, hogy maga a zsidó identitás egyszerre hordozza magába mind a kettőt, tehát az etnikumot és a vallás jellemzőit is, és ez mindig nagyon attól függ, hogy milyen környezet van körülöttünk, társadalmi, politikai folyamatok zajlanak körülöttünk, és hogy ki milyen megközelítésből próbálja definiálni ezeket. Tehát, hogy ez nagyon szubjektív tud lenni, és ráadásul még változik is, egy picit mozog egyiknek vagy a másiknak a jelentősége.
Hogyha megkeressük azt, hogy mitől lehet nemzetiség valami hivatalosan, ott az az egyik kritérium, hogy rendelkezik, ez a kisebbség azért az sok mindent lefed, anyaállammal. Na most ön a 19. századig ment vissza, de hát régebbre is akár, magyarán a modernkori Izrael állam megszületése előtti időről beszélünk, amikor már a diaszpora zsidóság a különböző európai országokban nem csak hogy megvetette a lábát, hanem ahogy ön is mondta például ugye hazánkban, aktív résztvevője volt a polgárosodásnak. Tehát, hogy ilyen szempontból a nemzetiség kifejezésre talán nem is érvényesíthető. Másrésztről pedig valahogy én azt gondolom, vagy érzem, hogy ez a nemzetiség dolog, ez egyfajta kirekesztés.
Szó szerint ezt akartam mondani, tehát hogy így van, tehát hogy amíg nem létezett Izrael állama, akkor ezt nagyon sokszor a kisebbségek ezt egyfajta kirekesztésnek élték meg, és ezért volt egy ilyen nagyon erős, tehát a polgárosodásban, iparosodásban jelentős szerepet vállaló kisebbségeknél ezért volt nagyon erős tendencia és erős választása a magyarsághoz való asszimilálódás. Ami nem mondom, hogy egy jó folyamat volt, de tényszerűen ez egy folyamat volt.
Az, hogyha 2010-11 magasságában az alaptörvény megszületésével újra előkerül ez, hogy nevezzük nemzetiségnek, vagy legalábbis választhatja ezt az összes többi egyébként ukrán, orosz, szlovák és többi valóban nemzetiség mellé, hogy a zsidóság is tartozon oda, az megint ezt a kirekesztést mutatja, hogy ez is ugyanazt a veszélyt rejti magában, vagy elméleti tartalommal bír, hogy ők az Izrael államhoz való kapcsolódást akarják hangsúlyozni, és kétségbe vonják a tagoknak, az ide tartozó embereknek a magyarság tudatát.
Igen, értem, amit mond, amit ők mondtak, tehát akik a nemzetiséget szerették volna az ezzel aláírás összegyűjteni, ők azt hangsúlyozták, hogy a kisebbségi lét definiálásával, tehát hogyha definiáljuk ezt a kisebbségi nemzeti létet, azzal, ezt ők mondták, ezt nem én mondom, meg lehet akadályozni a zsidóság hagyományainak, kultúráinak és a nyelvének az elvesztését. Tehát ez volt az ő szlogenjük, és ők ezzel érveltek. Másik oldalról ugye előbb mondtam a Dohány utcai rabinak a gondolatait, aki pedig azt mondta, hogy diaszpórában egyedül a vallás képes megtartani a közösséget. Tehát ez két egészen különböző nézet. A mazsihisz az egyértelműen ez utóbbi mellett állt ki, és ez utóbbi mellett érvelt.
Amikor a döntésre került a sor, és valóban ugye, hát ahogy ön mondja, nem jött össze 1000 aláírás, nem volt egy olyan kezdeményezés, hogy hát akkor azért nyújtsunk be petíciót, hogy ne a nemzetiséget vigyék be, hanem maradjon már ott az etnikai kisebbség is az alaptörvényben.
Nem, ez ügyben nem mozdult meg a mazsihisz, emlékeim szerint. Akkor még nem én voltam az elnök, sőt, biztos, hogy nem, mert 2013-ban lettem, és akkor most csak az emlékeimre támaszkodom. Én úgy emlékszem, hogy ebben mi különösebben nem foglaltunk állást, mi állandóan azt hangsúlyoztuk az én emlékeim szerint, hogy mi a jelenlegi, az akkori közjogi státuszt, miszerint mi egy vallási közösség vagyunk, azt meg kívánjuk tartani. Ez volt a mazsihisznek a tulajdonképpen standard pozíciója a rendszerváltozás óta.
Ennek mi a, mondjuk úgy, hogy elméleti, és mi a gyakorlati következménye, hogy az alaptörvényben foglalt nemzetiség meghatározást nem fogadta el a magyarországi zsidó közösség, etnikai kisebbség, mint olyan már nincsen Magyarországon.
Igen, megszűnt, így van.
És hogy vallási közösségként pedig ez a része az alaptörvénynek, vagy konkrétan az alaptörvény nem nyilatkozik erről. Tehát annyit mondunk, hogy a magyar zsidóság az egy vallási közösség, amely lényegében nem fedi a valóságot, hogyha valaki zsidó származású, de történetesen nem vallásos.
Közjogilag a vallási szervezetek vannak meghatározva az egyházügyi törvényben, tehát hogy kik a vallási szervezetek. A mazsihisz, és nem a magyarországi zsidóság, a mazsihisz az egy vallási szervezet, és a mazsihisz így definiálja saját magát. Ugyanez vonatkozik egyébként az egységes magyarországi izraeli hitközségre is, de vallási szervezet lehet akár egy nem hitközségi vallási szervezet, mondjuk egy egyesület is lehet vallási szervezet. Abban igaza van, hogy a zsidóságnak, de hozzáteszem, nem csak a zsidóság, mert van ez így, hanem a többi nagy keresztény vallásoknál is, hogy a zsidóság tagjainak a nagyobbik része az nem kapcsolódik egyik vallási szervezethez sem. És valójában a keresztény egyházaknál is így van, hogy arról szó sincsen, hogy mindenki, aki kereszténynek vallja magát, az kapcsolódna valamelyik egyházközséghez.
Na de továbbra sincsen elismerve az, hogy létezik egy nem vallásos etnikai kisebbség a zsidóságon belül.
Igen, hát a korábbi törvény szerint az kellett volna, hogy 1000 ember írja alá. Amikor maga az aláírásgyűjtés folyt, nagy felháborodás volt általában, tehát hogy nagyon ellene volt a magyarországi zsidóságnak a legnagyobb része. Én úgy gondolom, hogy anélkül, hogy itt a nemzetiségi formát öltenénk, az érdekképviseleti és érdekvédelmi képességnek a növelését vagy megtartását kell szem előtt tartani, hogyha ezt meg tudja tartani a magyarországi zsidóság, vagy akár erősíteni is tudja a saját érdekvédelmi képességeit, akkor nyugodtan tarthatja a jelenlegi közjogi helyzetbe is a zsidó közösséget.
Ha így belegondolok, egyszerűen sértő az alaptörvény részéről, hogy akkor ő úgy döntött, hogy hát ha nem kell a nemzetiség, akkor nincs semmi más. Köszönjük szépen.
A mi munkánkban nagyon erősen koncentrálódott az, hogy a diaszporában a vallás köré kell szervezni, a zsinagógák köré kell szervezni a zsidó életet, és hogy a vallás nélkül a zsidóság az tényleg asszimilálódik és feloldódik. Tehát mi azt mondtuk, hogy a vallásnak mindenképpen prioritása van, ezért az öndefiníciónkban is mi vallási közösségként tartottuk fenn magunkat. És vallási közösségként pedig a magyarországi zsidóság érdekvédelmét, hogyha ma zsízben gondolkozok, mint a legnagyobb zsidó szervezet Magyarországon, kellett ellátnunk, és hogyha azt jól láttuk el, akkor jól csináltuk, hogyha nem jól láttuk el, akkor azt nem jól csináltuk.
Van olyan, hogy kicsit vallásos, vagy nagyon vallásos?
Így, hogy kicsit vallásos, nagyon vallásos, így nem csoportosítanék. Azt lehet mondani persze, hogy az ortodoxia az szigorúbban ragaszkodik a tradíciókhoz, mint akár a neológia, és hogy a reform közösségek azok talán még inkább eltérnek a korábbi tradícióktól, ilyet lehet mondani, de az, hogy kicsit vallásos, vagy nagyon vallásos, az mindenkinek a legbensőbb érzése, és így én soha nem szeretném definiálni a zsidó közösségeket. Tehát egy reform közösség is számomra lehet ugyanolyan vallásos, mint egy bármilyen másik zsidó közösség, csak a reform közösség inkább eltávolodik a korábbi tradíciókhoz, kevésbé ragaszkodik hozzá.
Tehát akkor tulajdonképpen itt akár lehet valaki zsidó származásuként ateista, hogyha nem tartozik egyetlen ilyen csoportosuláshoz sem, azzal ő olyan módon asszimilálódik, ami a mazsihisznek nem feltétlenül kedves, ha ő teljesen feloldódik és eltávolodik a vallásból gyökerező hagyományoktól is, de hogyha tudomásul veszi, valamelyes gyakorolja, vagy legalábbis elfogadja, hogy ez az egyetlen összetartó kapocs, akkor gondolja azt, amit a mazsihisz képviselni óhajt.
Azt mondanám, egy picit finomítva ezt, amit most mondott, hogy a mazsihisznek, de a többi zsidó szervezetnek is az a feladata, hogy próbáljon meg olyan kínálatot nyújtani, olyan szolgáltatásokat nyújtani, olyan kultúrát, olyan hagyomány ismeretet nyújtani a zsidók felé, és hogyha ateista, az lehet ugyanolyan kedves, de felé is valamit kell tudni nyújtani, amivel a közösséghez lehet kapcsolni.
Hát ez volt ugye az etnikai kisebbség meghatározás korábban. Tehát, hogy az etnikai kisebbség kifejezés, amely kikerült az alkotmányból, amikor alaptörvényé keresztelték, akkor megszűnt az a fajta alaptörvényben való képviselete a zsidóságnak, amely egyébként nem vallásos, még ha el is fogadja, hogy a mazsihisz vallási alapon tartja egyben a közösséget. Tehát, akik származási alapon tekintenek erre, mert nem vallásosak, hogyha szeretnének változást, akkor hajrá, indítsanak egy petíciót.
Ez így van, de tény, hogy, és ezzel nem lehet vitatkozni, tehát hogy a zsidó identitás egyszerre hordozza magába a vallási jellemzőit és a nemzetiségi jellemzőit is, ugye itt mondtam ezt a Rút idézetet is a Bibliából, tehát hogy ez nem megkérdőjelezhető, mind a kettő létező. De az, hogy közjogilag Magyarországon ma hogyan definiálják a magyarországi zsidóságot, azzal ebben a vonatkozásban nekem nincsen alapvető gondom.
Az identitással kapcsolatban egy picit vitatkozom, hogy az ugyanolyan legbensőbb érzés, mint mondjuk a hit, a vallás, és hogyha az identitásomat származásilag élem meg, mert nem vagyok vallásos, attól az még zsidó identitás, ami kézenfogva megfér a magyarság érzetemmel is.
Ez így van, ez így van. Ezért is mondtam, hogy még ez egyénen belül is időnként változik, vagy eltolódik az egyik a másik irányába.
Ami viszont jelenleg kimondható, csak ez ugye önt, illetve ilyen szempontból a mazsihiszt nem érinti, hogy aki nem vallásos, származásilag zsidó, az nincsen képviseltetve pillanatnyilag az alaptörvényben.
Igen, valójában nincsen, de ez egy picit az ő döntése.
Tehát neki kellett volna akkor kezdeményezni. Tehát ez akkor nem a mazsihisz feladata lett volna, hiszen a mazsihisz vallási alapon fogalmazza meg az összetartozást.
A mazsihisz definiálta a saját identitását, a saját pozíciót ebben a tekintetben, tehát ez nem az ő feladata lett volna, én úgy gondolom.
Heisler András a mazsihisz korábbi elnöke volt a vendégem, aki jelenleg az Erzsébetvárosi Zsidó Örökségért Alapítvány elnöke. Nagyon szépen köszönöm, hogy mindezeket elmondta.
Köszönöm az érdeklődést.
Toto, azt hiszem már nem Kansasben vagyunk.
A beszélgetés után interjú alanyommal megegyeztünk abban, hogy bonyolult kérdést igyekeztünk körbejárni. Annak tökéletes megértéséhez, vagy ha úgy tetszik átéléséhez, egy fél adásnyi beszélgetés nem elegendő. De talán sikerült magára a konfliktusra rávilágítani, amely többek kíváncsiságát is felkeltheti annyira, hogy némi kutató munkába kezdjenek. Ez nem házi feladat, ne legyen ebből félreértés. Ez inkább a suliból jól ismert ajánlott olvasmány kategóriája. Mondjuk voltak tanárok az én áltis is, meg középiskolai éveimben, akik kifejezetten az ajánlott könyvek ismeretének ellenőrzésére utaztak, de ez nem ide tartozik, vagy hát még az is lehet, hogy igen. Minden esetre, aki a kötelezőn túl az ajánlott irodalmat is elolvasta, megkockáztatva, hogy a Streber jelzővel illetik, feltehetően a szövegértésben pengébb volt, mint a nem vagy annyit nem olvasó osztálytársai. A képességnek persze több feltétele van, és nagyon nem mindegy, hogy ki honnan indul. Erről is beszélgetünk a folytatásban Horváth Péter Iván nyelvésszel, ott kezdjük, ahol az előző adásban lezártuk. A nyelvpolitikának azon részéről lesz először szó, amely az eltérő kultúrák együttélésének megkönnyítését célozza.
Második megálló.
Az egykor kisebbségeknek nevezett, ma már nemzetiségnek, vagy még annak sem számító cigányság és zsidóság esetében nyelvpolitikailag mi az, amit mondjuk egy kultúrált, civilizált országnak illik törvénybe iktatni, vagy nem tudom, elfogadni szabályként. Nálunk mi a helyzet? Tehát itt arról van szó, hogy jiddisül nagyon nem lehet kiírva semmit, a roma nyelv, meg ugye, ahogy te mondtad korábban, amikor beszélgettünk, három dialektusból, vagy három nyelvcsoportból, vagy nyelvcsaládból áll?
Három nyelv az egyszerűség kedvéért, mondjuk azt ugye a beás, csak hogy akkor a hallgatók is értsék, ugye az tulajdonképpen a románból sarjadt ki, most akkor leegyszerűsítve, de nyilván nem ment át azon a folyamaton, mint a román, tehát már beszéltünk a magas kultúrás dolgokról, tehát hogy akkor érthető legyen, románul lehet űrkutatásról beszélni, beásul meg nem. Tehát ezt így kell elképzelni, meg nyilván ugye hát románul vannak egyetemek, meg van tudományos kutatás, beásul hiányzik hozzá a terminológia. Tehát ugye ez az egyik, és akkor hát van a lovári nyelv. A lovári, ennek sem vagyok a szakértő, hogy ez a romológia úgy hívják, hogy az meg a szanszkrittal van, annak tulajdonképpen a leszármazottja, és ez arra nagyon szép példa, ugye beszéltünk már a presztízsről, hogy a szanszkrit ugye az európai történelemben, vagy inkább közgondolkodásban az egyik legtekintélyesebb nyelv, hiszen nagyon régi nyelvemlékei vannak, a rigvédák meg ezek, és ehhez képest itt van a nyelvrokonság ugye kétségbe vonhatatlan, viszont a presztízse sokkal alacsonyabb a lovárinak, mert hát nem arra használták, hogy vallási szertartásokon mormoljanak valamit, vagy hogy ódákat írjanak és hasonlók.
És ugye a harmadik, amire azt mondtad, hogy talán nem is kell harmadiknak számítani.
Így van, mert az nem nyelv, hanem az csak etnikai csoport.
Ez az etnikai csoport megtartott valamennyit a roma nyelvből.
Ezt meg úgy szoktuk mondani, hogy szubsztrátum hatás. Ugye a szubsztrátum az latinul az al réteg, tehát hogy első hallásra úgy beszélnek ők is magyarul, mint mi, mert beolvadtak, de a szubsztrátum az, hogy ugye alulról az, amire rárétegződött a magyar, tehát hogy az eredeti nyelvükből átszüremkednek bizonyos sajátosságok. Szóhasználat, kiejtés, hanglejtés, ez a szubsztrátum hatás.
Egyszer, de ez már régen volt, a telefontípusából a történetben ki fog derülni. Hallottam, és én ugye nem tudtam megállapítani, hogy az beás vagy lovari nyelv volt, de egyértelműen a kettőből valamelyik, és folyamatosan ugye beszélt egymással a két srác, de azt mondta egyszer csak, hogy 51-10-es. Mert hogy akkor az 51-10-es, tehát ennyire régi a történet, a telefon volt ugye éppen, hogy vesz vagy nem vesz, gondolom a telefonról beszélgettek, és ugye ezek számok, tehát feltehetően ezt le tudta volna fordítani a saját nyelvére, de ugye ez már egy akkor fogalom volt, hogy az 51-10-es. És akkor éppen ezért azt viszont beemelte. De gondolom ez nem ritka, tehát ez ugyanaz, mint amikor mi angol szavakat beemelünk, csak miért tesszük.
Hát igen, meg van köztük azért sok kétnyelvű, hát ezt a villamoson, buszon is halljuk, ugye, hogy nem tudom, én nem bonyolítom tovább nyelvészeti kifejezések, hogy bázisnyelv ugye az, hogy amelyiken alapvetően zajlik a társalgás, az a magyar, és akkor úgynevezett vendégnyelvi betétek jelennek meg benne lováriul vagy beásul, ugye ezt a fajta kétnyelvűséget szoktuk tapasztalni. Ugye ez nagyon sok mindentől függ, ez a kódváltásnak hívjuk, hogy akár mondat közepén hogyan tér át egyikről a másikra, ennek sok oka van.
Ugye rájuk is ugyanaz vonatkozik, mint az összes nemzetiségre. Azt tudjuk-e, hogy milyen szinten, vagy milyen módon kell tekintettel lenni az ő nyelvi megértésükre?
Igen.
Vagy pedig itt azért olyan, hát mondjuk, hogy népcsoportokról van szó, akik jellegzetesen azért magyarul is beszélnek.
Igen, már ha jól rémlik, ugye az volt az alapkérdés, hogy mennyire illik ugye az ő nyelvi helyzetüket szabályozni. Hát amennyire én látom, ők azért úgy összességében beolvadtak, betagozódtak, vagyis azt jelenti, hogy a többségük megtanulta a magyart, és hogy a beszédük alapján nem is nagyon lehet megkülönböztetni, tehát ha csak halljuk, vagy olvassuk, hogy ők mit írnak le. Viszont, hogyha itt is ugye apró pénzre váltjuk azt, ami egy törvényben nagyon magasztosan meg van fogalmazva, és ugye említettem, hogy a tanítási nyelv, meg hogy aztán ki mennyire boldogul az életben, hogy ilyen téren meg bizony vannak elmaradások a cigányság körében, tehát a funkcionális analfabetizmus az ő körükben rettenetesen magas. Megint akkor gyorsan mondjuk el a hallgatók kedvére, hogy az analfabéta az, aki egyáltalán nem tud írni, olvasni. A funkcionális az ismeri a betűk rendszerét, csak éppen már bonyolultabb szövegeket nem tud értelmezni.
És akkor mintegy azt is tegyük hozzá, hogy ennek nem genetikai okai vannak, tehát, hogy mielőtt még valaki itt ezt félreérteni.
De ez egy nagyon-nagyon bonyolult szociokulturális problémakör. Én ugye most csak annyit állítottam, hogy az ő körükben ez nagyon magas, de hát sajnos hozzá lehet tenni zárójelben, hogy más magyar állampolgárok, és akkor hagyjuk a bőrszint, a vallást, az egyéb szokásokat, hogy más magyar állampolgárok esetében is minden, hát ugye gondoljunk a PISA tesztekre, mert azok többnyire ezt tükröz, hogy persze írni, olvasni 90 akárhány százalék tud ebben az országban, de ha azt vizsgáljuk, hogy mennyire értően olvasnak az emberek, vagy egy hatásos, egy jól megírt szöveget tudnak-e alkotni, akkor ott bizony elég gyakran elkeserítő eredményeket látunk. Sok esetben, de mondom, ez nagyon bonyolult probléma, hogy hát eleve ugye nyilván onnan kellene elindulni, hogy ők járassák a gyerekeiket iskolába, hát ezt nem én mondom, ezt mindenféle kutatás kimutatta, és hogy utána meg akkor a iskola tér felén pattog a labda, hogy ne feltétlenül problémaként kezelje őket, vagy akadályozó tényezőként, hogy akkor fejlesszen ott a helyi tanterven belül egy olyan változatot, amely akkor tulajdonképpen nekik, mint nyelvi kisebbségnek is használható. Na ez is igazi nyelvpolitikai döntés, hogy akkor írunk-e nekik külön tankönyvcsomagot, vagy megint azt mondjuk egy tolvonással, hogy ez itt Magyarország, alkalmazkodjon mindenki a magyarhoz, és akkor tanulja meg. És hát ezért szokták azt mondani szociolingvista kollégáim, tehát akik a nyelv és a társadalom összefüggéseivel foglalkoznak, hogy kettős hátrányból indulnak ezek a cigánygyerekek, mert hogy nagyon sok esetben mély szegénységből érkeznek, ugye akkor emiatt persze az egészségi állapotuk is olyan, amilyen, és akkor hát azzal szembesülnek, hogy eleve egy magasabb nyelvi szinten kellene lenniük magyarul, hogy ők ott befogadják a tananyagot, és jó dolgozatot írjanak, meg szépen feleljenek. Szóval ez egy nagyon-nagyon bonyolult kérdés.
Tehát magasabb szinten kéne lenniük magyarul, mint amilyen szinten az adott nyelvjárásukat beszélik a roma nyelven
igen.
belül.
Igen. Hát ez a nyelvi hátrányos helyzet, ennek is óriási szakirodalma van, és ezt nem csak nálunk, ezt Angliában is kutatták elég sokszor, tehát megnézték, hogy mondjuk munkás családból származó fiatalok mire viszik az életükben, és hát kimutatható volt, hogy nyilván kevésbé elismert vagy rosszabbul fizetett állásokat töltöttek be hosszabb távon. Azóta ez az elmélet megdőlt, de eredetileg így hangzott, hogy a nyelvi hátrányra vezethető vissza. Na most hát nem csak arra, vagy nem csak azért, de hát azért ez hiba lenne ugyanakkor ezt is tagadni, hogy akinek a nyelvi repertoárja, így szoktuk mondani a tudományban, hogy szűkebb, tehát eleve kevesebb dologról beszél, kevésbé válogat a nyelvi eszköztárból, azért mondom, hogy az helyzeti hátrányban van, amikor beiratkozik az általános iskolába, és a tapasztalat azt mutatja legalábbis Magyarországon, hogy ezt nagyon kevéssé veszik figyelembe a pedagógusok, és akkor ez ugye megint egy bonyolult téma, hogy ugyanakkor ezt nekik sem lehet fölróni, mert nincs arra külön kidolgozva tanterv, stb. Nyelvi felzárkóztatás, tehát ez azért mondom, hogy nagyon bonyolult kérdés.
Erről jut eszembe a tájnyelv, mert hogyha mondjuk Nagy-Britanniában nem csak a szóhasználat alapján mondjuk úgy, hogy válogatnak, akkor ugye ők azt is felismerik, hogyha valakinek ír akcentusa van, vagy skót, és akkor azt szerint is dönt, hogy ő alkalmazza, vagy nem alkalmazza, ha most itt az állásinterjút vesszük alapul.
Igen,
Magyarországon igen. van néhány olyan tájegység, aminek nagyon jellegzetes
így
a maga
van.
Tájnyelve. Igen. Nem tudom, hogy ez mennyire jelent egyébként itthon hátrányt. Azt tudom, mármint hogyha csak körülnézek, hogy van egy borzasztó rossz fővárosi attitűd, hogy ha valakinek a beszédmódján hallatszik, még mondjuk nem is olyan jellegzetesen, mint a salgotarjáni és a többi, hanem csak egy kicsit máshogy beszél, mint ahogy a fővárosban megszokták, akkor elnézést, hogy így mondom, hogy akkor ez a buta vidéki. Tehát, hogy van egy
igen,
ilyen iszonyatos sztereotípia, és ahelyett, hogy arra figyelne, hogy mit mond, mert hogy ő mondjuk Szegeden végezte az egyetemet, más lesz az, egyébként a szókincse, vagy ez a bázis szótár, amit ugye ő használ meg, máshogy ejti ki ezeket a szavakat, és aztán kenterbe veri azt a néhány fővárosi kedves embert, aki azt mondja, hogy butavidéki. Szóval ilyen szempontból azért látjuk azt, hogy van egyfajta ilyen megítélés.
Hogyne, és akkor jó is, hogy ez szóba került, mert akkor azt még nem mondtuk el a kedves hallgatóknak, hogy a nyelvpolitika nem csak két külön nyelvnek a viszonyát tudja szabályozni, hanem egy nyelvnek a különböző változatait is, hát hogy mondjam, tudja szabályozni. Nálunk a legnagyobb probléma Magyarországon, de egyébként ez úgy Közép-Európa szerte feltűnő jelenség, abból van a gond, hogy az úgynevezett standard nyelvváltozat, tehát hogy mindenki értse a művelt köznyelv, élvez hát egyeduralmat, hogy így mondjam, ami azt jelenti, mert hát ilyesmire céloztál az imént, hogy aki a standardet beszéli, vagy főleg aki azt hozza otthonról, ugye az előbb mondtuk a nyelvi hátrányt, itt meg az, hogy ez egy olyan helyzeti előnyből indít az iskolában is, meg utána a munkaerőpiacon, amelyet másoknak elég nehéz behozniuk. Tehát nem lehetetlen, csak sokkal nagyobb erőfeszítés, odafigyelést kíván, hogy elhagyják adott esetben a nyelvjárásias jegyeket a beszédükből. És ilyen szempontból hirtelen nem is tudok példát mondani, mondjuk hát az alkotmányok azért erre nem szoktak kiterjedni, meg a nyelvtörvények is kevésbé, de tulajdonképpen ez is nyelvpolitikai döntés lenne jó esetben, hogy valaki csak azért, mert salgontarjánból származik, azért egy rosszabbul fizető állást kap. Hát miért? Ugye, tehát, hogy nem megerősíteni kellene ezeket a rossz sztereotípiákat az emberek fejében, hanem pontosan lerombolni.
Én azt gondolom, hogy az érthetőséget nem befolyásolja, tehát úgy, ezek a tájnyelvek, ugye, hogy máshogy is ejti ki, vagy esetleg használ igen, más szavakat, igen. Ez szerintem soha nem megy az érthetőség rovására, mert biztos vannak, akik ezt állítják, de ennek kapcsán azért maga az érthetőségnek, akár mondjuk a tartalmi érthetőségnek a fontosságára átkanyarodva, azt az interjúban említetted, hogy Franciaország ugye meghatározta, hogy mennyit beszéljenek angolul, leginkább semennyit se, igen. De ezt alapvetően így mindig lehetett tudni Franciaországról, hogy van egyfajta ilyen hozzáállás a más nyelvekhez.
Igen.
De hogy a másik része pedig az, hogy a hivatalos nyelv, ami azért hivatalos eredetileg, mert nagyon pontos akar lenni, hogy kikezdhetetlen legyen, az viszont most már totál érthetetlen lassan mindenki számára. Tehát, hogy megérkezik papíron a gázszámla függetlenül attól, hogy kértem, hogy digitálisan küldjék, az lett belőle, hogy most igen. Már kapom digitálisan is. De most ez egy másik probléma.
Igen.
Ha én ezt elolvasom, én frankón nem értem meg. Tehát, hogy nyilván ők használnak olyan terminusokat, tehát olyan szakkifejezéseket, igen, amelyeket igen. Nem ismerek, de van egy olyan mondatszerkesztési metódus, amivel nem tudok azonosulni, tehát konkrétan nem igen. Értem meg, hogy mi van leírva.
Hogy ezt is kicsit történelmi kontextusba helyezzük, talán már említettem, hogy régebben a magyar, tehát az első évszázadokban mindenképpen csak szűkebb körben használták, tehát ki a saját céljaira, föl sem merült, hogy az ember a hivatalosságokhoz így forduljon, mert hát ott a latint, ugye a keresztény királyság, hát hogy máshogy nem ismerült föl, és aztán, ahogy három részre szakadt az ország, akkor hogy a német is bekerült ebbe a klubba, és ezek adtak mintát, ahogy a magyar nyelv meg évszázadról évszázadra megizmosodott, most ezt értse mindenki úgy, hogy alkalmassá vált ezekre a funkciókra is, és ennek az lett az egyik következménye, aki tanult németül, az most érteni fogja, hogy a kati szórend, tehát hogy az alárendeléseknek a legvégére csúszik az ige, ez például tetten érhető a magyar hivatali nyelvben, mert hogy nagyon sokszor németről fordították, vagy német mintát követtek azok, akik ezt megszövegezték. Tehát ez az egyik, de a másik az, hogy azért ezt nem szűkíteném le a magyarra, mert hogy ilyen panaszokat megfogalmaznak a világ más részein is, és hát ehhez lehet jó meg rossz hiszeműen is viszonyulni. A jó hiszemű viszonyulás szerint egyszerűen a szakemberek nem engednek a szabatos megfogalmazásból, azért ragaszkodnak hozzá, rossz hiszemű szerint meg több pénzt keresnek azzal, hogyha hosszabbra nyújtják, bőlére eresztik a mondókájukat, akkor az állampolgár elbizonytalanodik, összezavarodik, és nem fog állni velük vitatkozni. Igen, ám csak, hogy ez hosszabb távon visszaüt, mert ugye mindenkinek csak az idejét rabolja, hogyha az állampolgár visszatér a hivatalba, meg panaszlevelet ér, hogy én nem értem, hogy velem mit közöltek egy határozatban, és ez a felismerés áll például Angliában az úgynevezett Plain English kampány hátterében, ez a 70-es években bontakozott ki, és egyébként eredetileg egy fogyasztóvédelmi mozgalom volt, tehát nem is azt tűzték az zászlajukra, hogy ők most a nyelvet védik, vagy a beszélőket, hanem a fogyasztókat, hogy micsoda dolog az, hogy én csak második-harmadik nekifutásra értem meg a cipőmhöz mellékelt használati utasítást. És aztán a mozgalomnak lettek közgazdász tagjai, akik meg nagyon szépen kiszámították, hogy mennyi munkaóra megy veszendőbe, és mennyi pénz, ha kiderül, hogy a címzettek nem értik azt a hivatalos közleményt, és ezért át kell fogalmazni, és ugyanolyan példányszámban kinyomtatni, meg kiküldeni az olvasóknak. Úgyhogy ezt csak jó példaként mondom, most már szerencsére Magyarországon is egyre több az ilyen törekvés az elmúlt években. Bíráknak szerveztek továbbképzést, csak az én tudomásom szerint, ahol kifejezetten sorra vették, nyelvész kollégák vezették ezeket a tanfolyamokat, ahol rámutattak bizonyos mondatszerkesztési jelenségekre, és alapelveket mondtak el, hogyha nem így írod, hanem úgy írod, akkor nagyobb valószínűséggel többen fogják megérteni.
Igen, ugye erről beszélgettünk az interjúlet, és erről jutott eszembe a Szaffiban az a klasszikus példa, ahol a katona azt mondja, hogy a gát aláaknázás által alá lett aknázva általunk. És ez nem azt mondom, hogy konkrétan ennyire szélsőségesen, de ugye nyilván vannak olyan bevett kifejezések, amelyekkel találkozunk, hogyha a rendőr mondjuk félreállít minket az autóval, csak egy rutin ellenőrzésre, és nagyon fura mondatok jönnek össze. Tehát, hogy van egy borzasztó zavarba ejtő helyzet ebben mind a két félre nézve.
Hát igen, tulajdonképpen nyelvpolitikai döntés meg intézkedés lenne az is, ha bevezetnék minden magyar egyetemen, ahol bármilyen szakembert képeznek, hogy tanuljunk meg kommunikálni a földi halandókkal. Most ez humorosan hangzik, de hát mindannyian elszenvedjük nap mint nap, akár ha orvoshoz megyünk a rendelőjébe, hogy ő is, ugye erről beszéltünk már, hogy neki egyszerűbb nyilván latinul mondani, de egyébként azért válasszunk külön két dolgot, mert egy dolog az, hogy a szakszavakat valahogyan mondom, és más dolog, hogy a mondatot hogyan szerkeztem meg, és ezáltal az egész szöveget hogy építem föl. Uh-huh. És a plain English képviselői is azt hirdetik, hogy a fene sem vitatja el a szakembertől, hogy ő valamit szabatosan meg tud nevezni. Hát ha azt úgy nevezik, hogy most keresek egy jó példát, telkiszolgalom, mondjuk egy jogász, hát azt nem vitatjuk, hát akkor telkiszolgalom, akkor ennek ez a neve. Viszont, hogyha ő a nagy közönséghez szól, akkor megvegye a fáradtságot, hogy hozzábígy ezt egy mondatot, vagy akár egy rövid bekezdést, ahol ezt elmagyarázza. Csak ugye ez szokott kimaradni, vagy a másik, hogy eleve úgy kellene akkor megfogalmazni bizonyos szövegeket, hogy ne legyen szükség a telkiszolgalom kifejezés használatára. Uh-huh. Hanem csak az, hogy ön engedje át a szomszédját, vagy engedje neki, hogy ott vezesse át a, mit tudom én, micsodát, a villanyt, vagy a gázt. Ugyanaz a következménye, mert ugye ezen lehet lemérni, hogy mennyire sikeres a közlemény, hogy ennek megfelelően fog-e viselkedni az állampolgár, és lám, nem kellett hozzá használni a szakkifejezést.
Hát aztán lehet, hogy van egy olyan nagyon okos jogász, aki azt mondja erre, hogy jó, de amit most te mondtál, az tényleg, hogyha jó hiszemű az ember, akkor ezt jelenti, de valójában ebbe belefér az is, hogy. Tehát, hogy nyilván a hivatalos nyelvnek, meg a jogi kifejezéseknek, vagy mondatszerkesztésnek, és a központozásra való odafigyelés is, az pontosan azért van, mert egyébként nagyon könnyen elcsúszhat, vagy nagyon könnyen félreértelmezhető.
Még azért azt hadd tegyem hozzá, tehát ugye említettem a mondatszerkesztést, meg a szövegfelépítését, a plain Englishnek remek példái vannak arra, és ezekkel ők meg szoktak keresni nagy vállalatokat, kormányhivatalokat, és így vállalnak nyelvi továbbképzést, hogy például mennyi múlik egy szövegnek a grafikai elrendezésén. Tehát mondjuk az, hogy nem bolha betűkkel nyomtatom ki, ugye ezen is hányszor bosszankodunk, hogy 8 pontos betűvel nem fogom elolvasni, eleve bele se kezdek. Jó, ez nagyon, hogy mondjam, magától értetődő, de az, hogy milyen sortávval írok, mekkora margóval, mondjuk egy hosszú felsorolás nem egy mondaton belül helyezek el, hanem akkor fölbontom azt a mondatot, és akkor megpöttyözöm a balra zárva azt a szövegtestet, és akkor már is áttekinthetőbb lesz. Vagy adott esetben, ha nagyon bonyolult, ugye ez mindig a célközönségtől függ, akkor képeket, ábrákat helyezek benne. És ugye akik ezzel foglalkoznak, szokták is tesztelni a célközönséget, tehát kipróbálják, hogy akkor íme, mi megpróbáltuk egyszerűsíteni azt a határozatot, tájékoztatót, utasítást, akármit, és megnézzük, akkor utána fölteszünk ellenőrző kérdéseket, és akkor eszerint finomítják, hogy minél több a jó válasz, annál inkább jó úton járnak.
A házi orvosnál, amikor az ember ücsörög, és minden plakátot elolvas, hogy milyen szűrésre mehet, vagy kell mennie, és az emlőrák szűrésére volt egy ilyen, ugyanilyen pontokba szedetten, hogy ki veszélyeztetett. Azt írták, hogy a 40 év fölötti asszonyoknak már ajánlott, és így nem fértem bele, tehát, hogy 40 fölött vagyok, de leány. Akkor én most mi a csodát csináljak? Tehát miért nem lehetett azt írni, hogy nő?
Igen, hogyne. Tehát egyébként az ilyen felméréseknek az az egyik legnagyobb tanulságuk, hogy az emberek nem is az ilyen szakkifejezéseken akadnak fenn, mert hát azt általában elkönyvelik, hogy jó van, hát a szakember tudja, hogy az micsoda, én nem vagyok szakember, hanem most keresek valami jó példát, hogy üzletünk 6-tól 10-ig van zárva. Na, mert ez konkrétan például ilyen kérdést én már hallottam, hogy akkor tessék mondani 10-én nyit ki, vagy 11-én.
Igen.
Ugye? És akkor ezekre szokták ezt kitalálni, hogy 10-ig bezárólag, vagy ha még valakinek ez is kevés, akkor meg kénytelen egy mondattal meg toldani, hogy 11-én ismét szeretettel várjuk vásárlóinkat.
Az a tuti.
Tehát ezeket így érdemes, hogy nem nyakló nélkül nekiesni egy hivatalos szövegnek, tehát hogy a hallgatók ne értsenek félre. Nem arról van szó, hogy a nyelvész önhatalmulag kitalálja, és akkor átírja, hogy ez így szerintem jobb, hanem hát ezt szakszerűen így lehet végezni, hogy kontrollcsoportokat kell létrehozni, és akkor megnézetni velük, hogy valóban egyszerűbb lett-e, akár, mint a pszichológusok, mérhető a reakcióidő 1000 másodpercben. Uh-huh. És akkor látszik, hogy ki fogta föl hamarabb a szöveget. Ez egyébként nem csak a hivatalos kommunikációra igaz. Korábbi beszélgetésünkben szó esett a Biblia fordításról, hát ezt itt is meg tudom ismételni, ugyanezt már erre is kiterjesztették.
Azonnal visszatérünk a normális állapotokhoz, mihelyst bizonyosak leszünk abban, hogy mi is a normális.
A jövő héten innen folytatjuk Horváth Péter Iván nyelvésszel, és a mindennapjainkat rengeteg ponton érintő nyelvpolitika több más területét is megvizsgáljuk, úgy mint a reklámokból jól ismert kockázatok és mellékhatások kezdetű szólam mondat szerkezetének kialakulását. Mára ennyi volt a Galaxis Kalauz, jövő héten ugyanekkor találkozunk, hamarosan a rádió archívumából visszahallgathatják a mai adást is, valamint most már podcast formában is elérhető a műsor. A rádió és a Galaxis Kalauz Facebook oldalán további érdekességeket találnak, illetve ha még nem tették, iratkozzanak fel YouTube csatornánkra. Köszöni a figyelmüket a szerkesztő műsorvezető, Tímár Ágnes. Viszont hallásra!
Viszlát, és kösz a halakat! Ez volt a Galaxis Kalauz. Tímár Ágnes műsorát hallották.